Még mindig dr. Bohács Krisztina, intelligencia kutató a vendégem, képességek fejlesztésével foglalkozol, és arról beszéltünk, hogy rengeteg gyerek érintett. És gondolom, rengeteg felnőtt is érintett volt, akik egy ilyen lehetőséggel nem élhettek. Akkor ez még nem volt, nemhogy divat, nem is volt szó róla, hogy egyáltalán fejleszthető, ahogy te is mondtad, az intelligenciánk vagy a képességeink. Van, ami van, és abból kell a legjobbat kihozni. Mi a helyzet akkor, hogyha egy felnőtt észreveszi magán, hogy neki ilyen segítségre van szüksége, vagy észre tudjuk-e venni magunkon, hogy baj van, ha már ezzel élünk évtizedek óta?
Hogy ne tudnánk. Itt jellemzően akkor most tüneteket szeretnék említeni. Úgy vehető észre, hogy van egy kikezeletlen tanulási zavar például, hogyha megkísért az a gondolat, hogy több van bennem, és valahogy sose jött ki belőlem az élet folyamán. Mondok egy élő példát. Jött hozzánk például egy hölgy, tehát nagy nehezen gyógyszertári szakasszisztensé vált, de mindig érezte azt, hogy valahogy önmaga alatt teljesít, és ez nem hagyta békén nyugodni őt ez a gondolat, és azt is érezte, hogy ő tulajdonképpen okos, de valahogy az élet mindig úgy jön össze, hogy ő csak olyan közepes teljesítményre képes. Egy szóval azt mondjuk, hogy ha úgy érzi az ember, hogy a benne lévő lehetőségek és a performancia, az életbeli teljesítmények között nagyon nagy a diszkrepancia, akkor nagyon egyszerűen egy Gibson teszttel meg
tehát
tudjuk azt
meg
látni,
nézni, hogy van-e ténylegesen valahogy hiány.
Így van. És nagyon sokan érkeznek tanulási zavarral, amely hát gyermekkorban ugye nem lett rendezve, nem lett felszámolva. Alapvetően, hogyha a tanulás nehézkes, nehezen ment ez vagy az, mindig küszködtem ebből vagy abból, és nem értem, pedig azt mondják, hogy logikailag jó vagyok, okos vagyok, akkor biztos, hogy egy ilyen dolog fennáll. A másik típus a felnőtteknek, akik keresnek minket, azok, hát sokszor hölgyek, de van, hogy férfiak is, nem értem, hogy miért szorongok, nem értem azt, hogy miért vagyok ilyen iszkága, úgy érzem, hogy okos vagyok, úgy érzem, hogy tudnék, de csapnivaló az időbeosztásom, állandóan elkések, nagyon szétszórt vagyok, nagyon nehezen tudom megfogalmazni
bocsánat,
a gondjaimat.
Megakasztalak, de ilyenkor megyünk, vagy mennek el az érintettek pszichológushoz? És szerintem ezt be kell hoznunk a beszélgetésbe. Nyilván az is nagyon sok helyzetre megoldás, de lehet, hogy az adott helyzetben nem a pszichológus az, aki segíteni tud. Nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e.
Hát nagyon nagy kérdést tettél fel most.
Igen, egy kicsit egy méghasba nyúltunk, de és nem megbántva természetesen más szakembereket, meg más szakterületeket, hiszen annak is megvan a relevanciája. Az a kérdés, hogy bizonyos helyzetekben minek van meg.
Igen, van egy irány, egy tulajdonképpen kognitív irány, amelynek tökéletesen igaza van a világban, és itt nagyon egyszerű a kérdés. Azt kell megnézni, hogy valóban van-e tanulási zavar, tanulási nehezítettség, van-e valamilyen divatos szóval diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, vagy egy generalizált, már minden részképességre kiterjedő tanulási zavar. Ha van, akkor önmagában azzal, hogy érzelmileg kezeljük az illetőt, nem jutunk semmire, mert itt az okok irányából kell belenyúlni az egész rendszerbe. Én ezt nem azt szeretném mondani, hogy nem jó elmenni pszichológushoz, de ezt tudod, egy ilyen 4-5 alkalom után azt gondolom, hogy vége van. Tehát, hogy ha nincsen olyan érzelmi betegség, érzelmi nagy tünetcsoport, hogy nagyon akut szorongászavar van, vagy egy depresszió kialakult, ezek más kérdések.
Az a pszichológus.
Ezeket lehet kezelni, akár paralel, csak oda szeretnék visszajukadni, visszakerülni, hogy mindig azt mondja ez az irányzat, hogy a személy olyan, mint egy átlátszó pénzérme. Az egyik oldalán van 8 kulcs kognitív képességrendszer, és a másik oldalon vannak az érzelmi, affektív, emotív faktorok. Mondjunk egyikből másikból is példát. Például az, hogy milyen a figyelem, fókuszképesség, milyen mondjuk a munkamemória, milyen a hosszú távú memória, milyen az említett hallási földolgozása, stb. Az illetőnek. Hogyha ezek nyilván lent vannak, és 50% is alatt van ez a 8 rendszer masszívan, akkor nyilvánvaló, hogy olyat nem látott még a világ, hogy a másik oldalán az érmémnek ne lenne nagyon alacsony önértékelés, ne lenne nagyon erős szorongás, különösen tanulási helyzetekben, vagy ahol teljesítenem kell.
Hát amit mondtál, ne lenne hogy már bizonytalanság, mert nem akarja, mert már tudja, hogy úgyse fog sikerülni.
Ne lenne bizonytalanság a párkapcsolatban, ne lenne tétovázás, félénkség, akár barátságok megindításában, folytatásában. Tehát önmagában nyilván ilyenkor, hogyha csak érzelmileg kezelünk valakit, és parlagon hagyjuk ezeket a masszív kulcskognitív képességeket, akkor nem sikeres a terápiánk. Tehát röviden, kognitív oldalról kell benyúlni, és ezt mondta egyébként az én eredeti professzorom is, ő mindig viccesen azt mondta, hogy cognition is first, és valahol igaza van, hiszen egyébként ne feledd, Judit, van egy ilyen, hogy kognitív viselkedés terápia, hát masszívan kognitív oldalról dolgozunk, épp egész normális, okos gondolatokat adok a kliensnek, abba a gondolatba, abba az épp egészséges, jó gondolatba ő belekapaszkodik, ő azon gondolkodik, azt mondogatja, és nagyon szépen az érzelmei feljönnek annak megfelelően. Tehát itt jön be, hogy azért nem butaság ez, hogy cognition is first, tehát valójában az értelemnek kell azért elsőbbséget adni, nyilván nem tagadva, hogy nagyon fontos az érzelmek ápolása is. Na de hát ilyen, hogy gondolat, meg érzelem, ez nem választható el egymástól. Hát ezt még az öreg Piaget is megfogalmazta, hogy there is no such a state as purely emotive state. Nincsen csak pusztán érzelmi állapot, abban mindig van gondolat vagy gondolatfoszlány. Nincsen olyan, hogy csak cognitive state, én most csak egy kognitív, én most csak egy gondolatba vagyok. Tehát az kíséri érzelem is nyilván. Tehát ezt a kettőt ugye együtt kell kezelni, de nyilván, hogyha a gondolat jó, akkor az érzelem is jó lesz.
Egyébként mennyire hosszú távú, mondtad, hogy akár 20 IQ ponttal is lehet növelni valakinek a képességeit, vagy tehát a tudását, ezt megmarad?
Igen. Nagyon fontosat kérdezel, ezt nagyon hiányoljuk sok program esetében, vagy ilyen kezdetleges eljárás esetében, hogy az sincs meg, hogy melyik kórképben honnan hova emel, mekkorát.
Mert hogy mondtad, hogy van, aki 20 IQ-tól jut el 40-ig, és az is egy óriási, vagy hatalmas eredmény, hiszen megduplázza a képességeit, de van, aki a 90-ről a 110-re.
Igen, hát én most azért a súlyos IQ tartomány nem nyitnám ki, persze. Tehát hogy egy picit a példát úgy vinném tovább, hogy tulajdonképpen azt mondom, hogy minden, ami 50 körüli, oda azért lehet pakolni szépen, és valóban akár 20 IQ pontnak megfelelőt is, és minél magasabb nyilván, hát egy 70-ből 90-et csinálni sokkal könnyebb, ugye, mint egy.
Igen, ezért is említettem csak az alsó
így van,
határt.
Így van. És hát tulajdonképpen ez a tágíthatóság, ez nagyon jó és nagyon erős mindenkinél. Hát ugye minél kevesebb van, annál nehezebb rátenni.
Na de megmarad-e?
Megmarad, és a megmaradási mutatók azt mutatják, hogy 99-98%-ban megmaradnak az eredmények. Tehát nagyon hiányolom sok programnál, hogy ez a megmaradási mutató nincsen tisztázva. Ez azt jelenti, hogy a tudomány szerint 1 éves és 5 éves megmaradási mutatókat kell mérjünk és látnunk. Már az nagyon jó, hogyha egy programnak ilyen 30-40%-os megmaradási mutatója van, de hát nem beszélve azokról a programokról, amelyeké ilyen 98-99%-ban megmarad úgy mondjuk a gain, az intervenciónak az eredménye.
Hát akkor érdemes dolgozni ezért.
Érdemes dolgozni, abszolút.